napot kívánok! Szeretettel köszöntöm újra a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, aki bekapcsolódik a műsorba. Mai témánk Európa keresztény gyökerei és a gazdaság. Erről szeretném, ha közösen együtt elgondolkodnánk. Ha visszatekintünk a történelembe, a népvándorlás viharai után Nagy Károly egyesítette Európa nagy részét, Közép-Európa jó része is beletartozott. A német-római birodalom keresztény alapokon álló integráció volt. Mi is az integráció, amiről annyit hallunk? Részek egyesülése, egység kialakítása. És az integráció fő területei már 1200 évvel ezelőtt is ugyanazok voltak, mint ma. A gazdaság, a politika, a társadalomszervezés, a jog, a közigazgatás, a kultúra és civilizáció, valamint a latin nyelv, amely egybe kapcsolta az akkori lingua franca, a mai angolnak felelt meg. Sőt, még elterjedtebb volt, és még kulturálisan és nyelvileg még inkább egybe kapcsolta a népeket. Látjuk tehát, hogy 1200 évvel ezelőtt is egy nagy egyéniség éppen a népvándorlás súlyos viharai után, talán ez is asszociáció a mai nehézségekre is részben azért jutott eszembe. Azonban Nagy Károly unokái idején már a 843. évi verdöni szerződéssel birodalma három részre szakadt, ebből jött létre a német-római birodalom, a mai Németország, Franciaország és Itália. És mind a német, francia és az olasz területekre egyaránt a széttagoltság nyomta rá a bélyegét, az integráció ellentéte, tehát dezintegráció a fogalomnak a megjelölése. És miért volt ez a széttagoltság egymás elleni háborúk és 1100 éven át való európai, több mint 1100 éven át Európa konfliktusainak erőszakos rendezése? Azért, mert az érdekellentéteket és a konfliktusokat erőszakosan akarták megoldani. Ugye arra gondoltak, hogy a háborúk révén, a föld és a népesség szerzés révén minél több terület és minél több népesség feletti uralom előre viszi, gazdagabbá teszi az országot. És hát, hogy a háborús költségeket meg lehet fizettetni a legyőzött ellenféllel hadisharc formájában, területelcsatolások formájában. Milyen szomorú ez a középkor évszázadai során, és utána pedig még felerősödve az újkor elején. De hadd folytassam azzal, hogy a 19. század végére, 20. század elejére már nem érte meg háborút viselni gazdaságilag, mert korábban a győztesek anyagilag is nyerhettek, de ez megváltozott, és az első világháborúban nagyon kiderült, hogy a győztesek is veszítettek rajta, anyagilag, pénzügyileg, és megkezdődött Európa térvesztése a világban. Anglia és Franciaország elaradósodott az USA-nak, és a versailles-i békerendszerben Németországra kirót hatalmas hadisharc, 132 milliárd aranymárka pedig ellehetetlenítette Németországot. A kifizetett hadisharc pedig az USA-ba ment, tehát Anglia és Franciaország hiteltörlesztése miatt a hatalmas hadisharc kiáramlott Európából. Ez a tény jelezte és jelzi azt, hogy a háború anyagilag sem éri meg, és mégis sajnos ugye a fegyvergyárosok érdekei, a konfliktusok háborús megoldása napjaink is szomorú a világban. De mégis Európában felragyogott a reménysugár, noha előbb még egy borzalmas második világháborún kellett túlesni. Az európai integráció kezdeteiről egy érdekes egyéniséget szeretnék megemlíteni. Gróf Kudenhove Kalergi, az édesapja az osztrák-magyar monarchia osztrák katonatisztje volt, az édesanyja ciprusi hercegnő, Japánban tanult, majd utána tért csak vissza Európába érettségie után, és előbb csehszlovák, majd svájci, végül amerikai állampolgár lett. Na hát igazán kalandos élete volt. De nem ezért érdemes róla beszélnünk, mint ezt csak színesítésül mondtam el, hanem azért, mert ő hirdette meg Pán-Európa eszméjét, és a pán-európai mozgalmat, amely 1923-tól működött, majd a nácik betiltották, és 1952-től alakult újjá, és évtizedekig Habsburgottó vezette. mi volt ennek a páneurópai koncepciónak a lényege? A közös eszmeiség, a közös politika, a gazdasági összekötő kapcsok megerősítése és összefonódás létrehozása, mert hogy akkor az összefonódás ellene hat a konfliktusoknak, és ellene hat egy esetleges háborúnak is. Az volt a lényeg, azt keresni, ami összeköt, és nem azt hangsúlyozni, ami elválaszt. Brian francia külügyminiszter is felismerte ezt a gondolatot, és 1929-33-as válság elején egy népszövetség elé terjesztett tervben európai államszövetség fokozatos megvalósítását javasolta, de persze francia vezetés mellett, hát ugye jól tudjuk, hogy ennek sem a válság miatt, sem az utána következő 1933-tól a diktatúrák idején nem lehetett realitása. A második világháború végén, mint tudjuk, Európa romokban hevert. A feladat az volt új alapokon újjáépíteni. De hogyan? Nagy-Britannia és Franciaország a háborús károk terhei miatt rossz állapotban volt gazdaságilag, Németország romokban, és az USA maradt a vezető szuperhatalom nyugaton, és igen ám, a szemben álló Szovjetunióval a kettős szuperhatalmi rendszer, a Szovjetunió ugyan politikailag és főleg gazdaságilag nagyon gyenge volt, de katonailag hamarosan fenyegetést jelentett. 1946-ban Churchill két érdekes beszédet mondott el, Fultonban a hidegháború közelettéről beszélt, és arról, hogy hamarosan vasfüggöny vágja ketté Európát. Zürichi beszédében pedig az Európai Egyesülésre és Európai Egyesült Államok létrehozására szólított fel, noha ez egy politikai beszéd volt, és a beszédben ezt azért nem konkretizálta, nem volt erre a rövidség miatt mód. A második világháború utáni nagy horderejű esemény volt ugye Európa kettészakadása, kettészakítása. Kelet- és Közép-Európát kiszakították a szerves kapcsolatrendszeréből, a korábbi munkamegosztási rendszeréből, és a Szovjetunió a saját diktatúrára rendelte a meghódított Kelet- és Közép-Európát. Nyugat-Európa az amerikai Marshall-terv kapcsán állt talpra, 1947-től 1952-ig folyósították a terv keretében akkori értékben 13,2 milliárd dollárt, a kapcsolódó programokkal 16,5 milliárd dollárt jutatott Európának, hát ez mai értékben a 4-5-szöröse. Németországban Adenauer és Erhard meghirdette a szociális piacgazdaság alapelveit és stratégiáját, a német márka bevezetését, és ennek nyomán, bár korán sem zökkenőmentesen, de néhány hónap alatt talpra állt a német gazdaság, amit ugye német gazdasági csodának neveztek. Na most, hogyan érintette ez az államot és a piacot? Müller Armack, a Adenauer kancellár szakértője fogalmazta meg így, annyi teret a piacnak, amennyit csak lehetséges, és annyit az államnak, ami a rendszer zavartalan működtetéséhez szükséges. Tehát elve és koncepciója a szabad polgár, a szabad kezdeményezés, a teljesítményelv, de ugyanakkor a szolíd állami újraelosztás, a közszolgáltatások fejlesztése, az állami feladatok jó ellátása és az egészségügy, oktatás, infrastruktúra, közlekedés jó kiépítése. Látjuk, napjainkban ugyanezeket az akkor jól működő rendszereket kellene megújítani, és ismét reformok, tőke, fejlesztés, modernizálás révén a 21. században is egy hasonló fellendülést kellene indítani, mint volt. Hát napjainkban, ugye pláne most a koronavírus járvány következményét még nem tudjuk, nagyon sok probléma akadályozza a megújulást. Az integráció atyai között még emlékezzünk meg Jean Monnetról, ő hozzáfűződik az Európai Szén és Acél Közösség terve, és Robert Schuman francia külügyminiszterről, aki 1950 május 9-én hirdette meg a híres róla elnevezett tervet, a Schuman tervet. Mi volt ennek a lényege? Frappánsan, legrövidebben összefoglalva, azt mondhatjuk, hogy fizikailag is lehetetlenné kell tenni egy újabb német-francia háborút és minden európai háborút a jövőben. Ez volt a programjának a kulcsa. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Hát a stratégiai kulcsfontosságú ágazatokat, akkor ugye a szén és acél volt a, nem csak a nehéziparnak, hanem a fegyverkezésnek is az alapja, és a hatalmi politikáknak is. Hát ezeket a szektorokat európai közös ellenőrzés alá kívánta helyezni. Közös alapelvek, közös intézmények, közös szabályok és nemzetközi ellenőrzés révén. Mindez sikerült is, és hát ez volt akkoriban a jól működő Montánunió kapcsán az európai integráció kezdete és sikeres folytatása is. Igen ám, de miért működött jól, miért működhetett jól akkor Európa, és miért nem működik jól, miért annyi probléma közepette, konfliktusok közepette működik ma? Hát egy kicsit gazdasági oldalról erre szeretnék reflektálni. Mégpedig a következőkben, nevezetesen azzal, hogy európai történelmében azért működött jól, mert kezdetben nagy európaiak konzekvensen, keresztény alapon, keresztény értékrendre építve alkották meg. Olyan államférfiak voltak, mint Adenauer, a német kancellár, érdekes megjegyezni róla, hogy 79 évesen lett kancellár, az NSZK Németország első kancellárja, és egészen 1963-ig 14 éven át töltötte be a tisztséget, tehát nem ment korai nyugdíjba. A második volt ugye de Gaulle, aki 1958-tól Franciaország államelnöke lett, a holland Spaak és az olasz de Gasperi. És ezek mind-mind európai és nemzeti elkötelezettséggel rendelkeztek, a kettőt össze akarták egyeztetni. Talán én azt gondolom, sőt biztos, hogy manapság is ez a nemzeti és az európai közös értékrend keresztény alapokon, ez az, ami miatt sikeres volt akkor a kezdetekben, 50-es, 60-as években az integráció. A másik, hogy közös, konzekvens, kereszténydemokrata alapvetésű stratégiát és politikai programot dolgoztak ki. Ugyanígy az intézmények is jól működtek, tehát nem volt olyan széttagoltság, széttöredezettség, egymás elleni acsarkodás, mint ma. Az eszmélyiség és működtetés terén én azt emelném ki, hogy a szubszidiaritás és szolidaritás együttes elvei alapján működtek, mind a kettőt ugye a 11. Pius pápa által kihirdetett 1931. évi Quadragesimo Anno enciklika foglalta össze. A szubszidiaritás az ugye magyarra fordítva kölcsönös kisegítés elve, tehát hogy mindent az embereknek lehetőleg maguknak oldjanak meg, maguknak kell megoldaniuk a lehető legpolgárközelibb szinten, polgárhoz legközelebb álló szinten, tehát a polgárok érezzék, hogy felelősségteljes állampolgárokként szavuk és főleg munkájuk révén juthatnak előre, és a szolidaritás pedig kiegészítő elemnek szánták, de nagyon fontos elemnek, hogy a szolidáris Európa nemzetei egymással szolidárisak legyenek, és közösen építsék fel a gazdaságot és a politikát is. Csak egy fél mondat arról ugye, hogy a Quadragesimo Anno arról kapta a nevét, hogy 1931-ben volt 40. éve a Rerum Novarum nevű 13. Leó pápa által meghirdetett első szociális enciklikának, amely átfogó társadalmi kérdéseket taglalt, összefoglalta az egyház akkori szociális tanítását, és a közjó érdekében emelt szót, és a munkásság védelmét is hangsúlyozta. Ugye a mai Európai Unió elődje az EGK volt, Európai Gazdasági Közösség, amelyet 6 ország alapított, az 1957-es római szerződéssel, amely 1958-tól működik. Na most, hát jelenleg 27 ország, és ráadásul sokkal eltérőbb fejlettségű, eltérőbb adottságokkal, eltérőbb gazdaságpolitikai filozófiával és koncepcióval rendelkező országot kellene összehangolni, akkor a 6 ország összehangolása jól működött, a mai 27 ország nagyon nehezen és egyre nehezebben működött együtt a legutóbbi években, és ugye Nagy-Britannia kiválása is csökkentette, így maradtak 27-en. További érdekes kérdés, hogy előnyöket vagy terheket kellett-e elosztani. Nos, a Vámunió kialakításában előnyök elosztásáról volt szó, kiszámították, hogy a vámcsökkentés milyen előnyökkel jár, és mindenki látta és megtapasztalta ezeket az előnyöket, persze a fejlettebbek nagyobb mértékben, tehát az előnyök eloszlása ugyan egyenlőtlen volt, de mindenki részesedett belőle. Tehát ezért mindenki érdekelt volt a végrehajtásukban. Hát ezeket a közös pontokat, még továbbiakat is lehetne említeni, emelném ki, hogy az európai gazdaság miért működött jól, és egy európai keresztény felfogás gazdaságban és társadalomban együtt hogyan segítette együtt a fejlődést, előmozdította a növekedést, a szociális kiegyenlítődést, az oktatás és a közjó fejlődését, az egészségügyet is, és kiépítették a nagy infrastruktúrális rendszereket. Kérem szépen, az európai problémák elemzésére majd tárgykörönként szeretnék később visszatérni, későbbi adásokban, de most szeretném ezek után átugorni a mába, mi a helyzet napjainkban, miért erodálódtak az együttműködésnek a tényezői. Hát az első, hogy az értékek erodálódása. Én azt gondolom, hogy azok az értékek, amelyek naggyá tették Európát, azokat kellene fenntartani, megerősíteni, megújítani. Hát ezzel szemben, ha látjuk a televízióban a brüsszeli közvetítéseket, akkor nem kell ehhez kommentárt fűzni, sem a hangnemhez, sem ahhoz az acsarkodó és tárgyszerű megközelítés gyakran, hangsúlyozom, nem mindig, de gyakran nélkülöző nyilatkozatokhoz. A keresztény értékek útjáról nagyon sajnálatosan és nagyon szomorú következményekkel tértek le az integráció intézményei, résztvevői és egyes képviselők is. A keresztény konzervatív irányzat konzerváre ugye az értékek megőrzésére, továbbvitelére épít. És ezt ma majdnem ugye a konzervatív szót pejoratív jelzőként használják Brüsszel különböző intézményeiben. De sajnos nemzetközileg is a legkülönbözőbb pártok, legkülönbözőbb államokban erre nem szeretnék kitérni. Nem sikerült európai alkotmányt sem létrehozni, több évtized alatt sem, mert amikor nagy nehezen kidolgozták, akkor Franciaországban és Hollandiában népszavazás utasította el a nehezen megalkotott szöveget. Ennek pótlására dolgozták ki és fogadták el 2007-ben alkotmány helyett az Európai Unió alapszerződését, amely 2009-től van érvényben. Szomorú, hogy még a jóisten nevét is törölték a preambulumból, teljesen szekularizált Európai Uniót akartak, és a keresztény értékek nem vállalása, sőt elutasítása szintén hozzájárul ahhoz, hogy a mai állapotok gyökeresen különböznek az 1950-es, 60-as, 70-es évek elejének állapotaitól. Csak egyetlen mondattal objektíve meg szeretném említeni, hogy ugye nyílt anarchisták és szélsőségesek is képviselve vannak az Európai Parlamentben. Az Európai Unióban kívülről befolyásolt és honorált képviselők is vannak, akik nem nemzetük és Európa közös értékrendjét, pláne nem a közös keresztény értékeket, hanem inkább annak ellentétét képviselik. Hát ezt is halljuk, látjuk a médiumokban. Arra is rá kell mutatni, hogy az Európai Unió nem egyenlő Európával. Európa egy történelmi, filozófiai, társadalomfilozófiai, gazdasági, gazdaságpolitikai, közigazgatási építményen túl. Európa nem csak és nem elsősorban földrajzi egységet, hanem kultúrát és civilizációt jelent. Talán éppen itt van a kultúra és a civilizáció megújításának szükségességében a helyzet kulcsa. A divergencia nagyon felerősödött napjainkra, a tagállami különbségek megnőttek, a kormányozhatóságról, hát ugye ez már önmagában is, ahogy említettem, 6 ország helyett 27 országot kormányozni sokkal nehezebb. A pénzforrásokért való harc, finanszírozásért folytatott küzdelem is nagyon kiéleződött. Az Európai Unió költségvetése a tagállamok összes nemzeti terméke értékének csak 1%-át teszi ki, tehát miközben a feladatok megsokasodtak, valójában az országok közötti transzferek, az országok közötti pénzátcsoportosítás csak 1%-át teszi ki az Európai Unióban megtermelt nemzeti termék értékének. Látjuk, hogy ez nem túl nagy szolidaritásra val. Ugyanakkor, amikor a feladatok nagyon megnőttek. További problémát láthatunk abban, hogy a különböző európai országcsoportok eltérő gazdasági és politikai célrendszerrel és stratégiával rendelkeznek. Ez nem lenne baj, de ne egymás sovására igyekezzenek megvalósítani, ne a másiknak kárt okozva, hanem a közös értékekből való haszonra, közös haszonra törekedve. Mi közép-kelet-európai országok, közép-európa, visegrádi országok szomorúan tapasztaljuk, hogy a mi érdekeinket nagyon gyakran nem vették és veszik kellően figyelembe. Például a támogatások aránya nem annyira szolgálja a felzárkóztatást, mint korábban a mediterrán országokat támogatták. Amikor 14 évig tartott a belépésünk a rendszerváltástól az Európai Uniós tagságig, a pénzügyi forrásokban és a mezőgazdaság támogatásában egészen 2013-ig a nyugat-európai országokkal szemben alacsonyabb támogatási kvótát kaptunk, alacsonyabb támogatást. Ez alatt a nyugat-európai mezőgazdasági termékek, francia tejtermékek, holland sajtok és így tovább kiszorították, olasz borok kiszorították a magyar termékek jó részét. Tehát jelentős piacvesztés volt nálunk, a piacépítés viszont sokkal nagyobb nehézségekkel járt. Ugyanakkor az is egy nagy problémát jelentett, és jelent mind a mai napig, hogy a privatizáció számos visszássággal járt, nyugatiak túl olcsón vásárolták fel magyar erőforrásokat, üzemeket, amelyeket aztán nagyon gyakran bezártak, és a magyar termelést, foglalkoztatást és a hazai összterméket ez is visszavetette. További probléma, hogy a profitrepatriálás, tehát a profitok kivitele folyamatos és több milliárd eurót jelent évente. Tehát hangsúlyozzuk egyrészt, hogy joggal pozitívnek tartjuk, ha jó helyen ruháznak be, munkahelyet teremtenek, technológiai fejlődés oldalát, de a másik oldalról a negatívumként, hogy évente több milliárd euró hagyja el csak Magyarországot, és természetesen a többi visegrádi országokat is. További probléma, hogy az Európai Unió gyakran ellentmondásos elvárásokat támaszt, és egymással ütköző, egyszerre teljesíthetetlen követelményeket támaszt a visegrádi négyekkel is, de például különösen Magyarországgal szemben. Az egyik legkirívó példa ugye, hogy Magyarország a schengeni közös külső határ védelme ránk hárul, mi ezt meg is tesszük, ugye 2015-ben az illegális migráció ellen a külső határ védelmi kötelességünk alapján megépítettük a védőkerítést, ugyanakkor számtalan bírálat éri éppen ezért Magyarországot. Közös finanszírozásról szól a schengeni övezetben a cél és a fizetség, ugyanakkor a közös finanszírozás előírás ugyan, de Magyarország fizette és fizeti mind a mai napig a kiépítést és a fenntartást is. A migráció is súlyos problémává vált, hát ennek majd talán egy külön beszélgetést szentelünk, hogy a gazdasági migráció gazdasági hatásai hogyan alakulnak és milyen terhet jelentenek. Most csak annyit, de azért gondolkodjunk el, megint így most így étlapszerűen felsorolva a közös problémáinkat és a közös elgondolkodtató dolgokat, hogy a migráció ugye lehet szabályozott vagy ellenőrizetlen. Hát a szabályozott migráció is sok kárt tud okozni, például az agyelszívás révén, még akkor is, ugye, ha például török szakmunkások vízummal is rendezetten mentek be Németországba, de úgy ott elkülönültek, bizonyos negyedekben szinte gettószerű elkülönülésük mind a mai napig megvan, és így tovább. És hát, ha a szakképzett humán erőforrás és munkaerő kimegy egy országból, az hiányzik otthon. Hát ugye erre Magyarország is példa lehetne, de örvendetes, hogy valamivel több idén a hazatelepülés, mint a kivándorlás, tehát többen térnek haza, ami örvendetes tény. Az ellenőrizetlen migráció pedig rendkívüli károkkal, rombolással és veszélyekkel jár. Nagyon igaz a magyar stratégia, amelyet mind tudományosan is csak üdvözölni lehet, állampolgárként a józanész is, hogy ott kell segíteni, ahol a baj van. És nagyon jó, hogy ezt Magyarország megvalósítja. Ez a Hungary Helps program keretében, Magyarország Segít program keretében, Szíriában iskolák, kórházak, lerombolt falvak, templomok újjáépítése jelzi Magyarország pozitív tevékenységét. Rombolás helyett építünk. Ha az Európai Unió és az ENSZ-nek több mint 190 tagországa mind Magyarországhoz hasonlóan, vagy erejéhez mérten még jobban segítene, akkor meg lehetne oldani a problémát, és főleg ki kellene küszöbölni a fegyveres konfliktusokat. A jelenlegi helyzetben szeretnék a mai nehézsége közepette a koronavírusról is, ugye azért szót kell ejtenünk, majd részletesebben is egy másik előadásban, de most annyit, hogy a koronavírus elleni védekezés hatékony, szakszerű, jól megfontolt és kemény intézkedéseket követel. Magyarország jól teljesít, sőt a legjobbak között van, de ugye a környező országokban ismét fellángoló problémák láttán nagyon óvatosaknak kell lennünk. Hogy az a sok pozitívum, az emberéletek megmentése, amely Magyarországon megtörtént, ne kerüljön veszélybe. Európa szerte látjuk még a fejlett országokban is, és különösen déli országokban, hogy minden lazaság, fegyelmezetlenség sok-sok ember életbe kerül Európában, de tudjuk az USA-ban is, teljesen drámai a helyzet, néha az intézkedések végrehajtásában nem működik közre a népesség, mesterségesen szított konfliktusok, sőt rombolásnak a tanúi vagyunk. Hát rombolás helyett építésre van szükség. Európa megosztottsága 30 éve a határnyitással, a rendszerváltással és utána a felzárkózás problémáival küzdöttünk. 14 évbe tellett, mire EU-tagságot elértük, addigra volt csak hajlandó az Európai Unió erőfeszítéseink nyomán felvenni bennünket teljes jogú tagnak. 2010 után jellemző, hogy nagy erőfeszítéseket kellett tennünk az infrastruktúra egy részének nemzeti tulajdonba való visszaszerzésére. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetközi munkamegosztásban a nemzeti elem, a határokon átnyúló együttműködések és a nagy és kis középvállalatok együtt szerepeljenek, működjenek együtt a gazdasági előrehaladásban. Európát meg kell újítani. Mindnyájan látjuk, érezzük, a programokban is ezt olvassuk. A fejlődés alapjaiként a következő tényezőket szeretném megemlíteni. Azt gondolom, hogy mint ahogy a újjáépítési periódusban, II. Világháború után egy megújulás volt, most is Európának alapvetően erkölcsi, szellemi megújulásra van szüksége. Ehhez felelősségteljes tanulás, nagyobb értéket teremtő munka szükséges, a kutatásfejlesztés és a találmányok bevezetése, nem csak a feltalálás, hanem a bevezetés, ezeken múlik, hogy gazdaságilag is erőre haladjunk. Értékesebb árucikkekre, szolgáltatásokra van szükség, vagyis Európának saját versenyképességét növelnie kell. Világszerte nagy bajban vannak a pénzügyek is, olvassuk, hogy Amerikában az állam, a vállalatok és a lakosság együttes eladósodása meghaladja Amerika egész vagyonát. Tehát ha mindent eladnának, nem maradna semmi, sőt még egy kis adósság akkor is maradna. Hát ez mindenképpen egészségtelen állapot, tehát nagyon jó, hogy Közép-Európa, benne Magyarország törekszik a nagyobb pénzügyi stabilitásra. Hadd jegyezzem meg, hogy a sokat emlegetett pénzügyi stabilitási kritériumok betartása terén a visegrádi országok és köztük Magyarország jobban teljesít, mint Nyugat-Európa átlaga, kevesebb volt az államháztartási hiány, valamelyest leépült az adósság a koronavírus megjelenéséig, remélhetőleg, hogy a elmúltával ezt sikerül ezt a pozitív tendenciát tovább folytatni, a megtorpant beruházásokat is fellendíteni, de itt is a beruházások és a munkahelyteremtés arányában Csehország és Magyarország sokkal jobban szerepeltek a nyugat-európai országoknál. Én azt gondolom, hogy az önzés helyett a család és a társadalom építés nem csak társadalmi erő, hanem a gazdaság szempontjából is fontos, de persze a gazdaság helyett az egészségesebb társadalom és egészségesebb felfogású emberek, mentális egészség, ez előrevívő erő. Olyan, amely pénzzel is néha mérhető, de pénzen túli hatása sokkal-sokkal még nagyobb. Megtakarításra és építkezésre van szükség minden értelemben, tehát adósság helyett vagyonképzés, a hedonizmus helyett egy értelmes áldozatvállalás családért, nemzetért, jövendőért. Én azt gondolom, hogy Európa megújításának itt csak a tényezőit tudtam felsorolni, de ha ebbe sikerül előre haladni, akkor Magyarország és a visegrádi országok együttműködése egy példaszerű Közép-Európa felemelkedését hozhatja az Európai Unión belül. Európa megosztottsága valójában nem csak fejlődésbeli megosztottság, de remélhetőleg, hogy egy pozitív, megújuló Közép-Európa katalizátora, ösztönzője lehet közös Európánk, remélhetőleg újra közössé váló Európánk fejlődésének a keresztény értékrend, munka és teljesítmény alapján. Mert a közös kosárba be kell tenni, ha mindenki többet szeretne kivenni, mint amit betesz, akkor az nem fog menni. Az országok kölcsönös tisztelete, amelyet mi is megadunk másoknak és magunknak is elvárunk minden országtól, és a szilárd értékrend megújítása vezethet előre közös problémáink megoldásában. A műsor végén szeretném kérni a Mária Rádió hallgatóit, hogy aki teheti, támogassa a Mária Rádió munkáját adományaival is, és kiki lehetősége szerint imádságával, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a Mária Rádiót. Isten fizesse meg munkájukat. Záró gondolatomként továbbra is szép nyarat kívánok, vigyázzunk magunkra, egymásra, és akkor hitelesen imádkozva kérhetjük és kérjük.
Vigyázz rájánk, édes anyánk, angyaloknak, királyné asszonya.
Köszönöm a figyelmüket!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.